Szeretettel köszöntök minden megjelentet, és köszönöm szépen a bizalmat, hogy eljöhettem és meghívást kaptam. Rögtön egy személyes gondolattal kezdeném, hogy amikor Tolnai Lajos ezt fölvetette, ez rögtön megrémültem, mert arra az jutott eszembe, hogy érett vérhiúság, no hát jól nézek ki. És aztán utána azért megnyugodtam, és még örvendeztem is neki, mert akkor kénytelen vagyok ezt végig gondolni. És ha az ember valamit végig gondol komolyan, akkor az munkálja az életét annak, aki ezen gondolkodik. Különösen, hogyha Isten igéje formálja a gondolkodásunkat, annak mindenféleképpen megvan a haszna. Úgyhogy hát ezért külön köszönöm, hogy lehetett ezen gondolkodnom. Tehát reménységem szerint folyamatban vagyok, de nem vagyok még teljesen kész érett férfiúság ügyben, de mindenféleképpen jó volt ezen gondolkodni. Fölolvastam az igét, és talán nem is véletlen, hogy én is az efézusi igét választottam, hiszen nem is nagyon lehetett volna mást választani, ez a legjobb. És hogy a bibliafordításokat még színesítsük, otthon, ahogy készültem, nézegettem az új fordítást, nézegettem a Károlit, aztán végül én sokan ismerjük ezt a Ravasz László féle fordítást választottam, most ez nem istentisztelt, szabad talán ilyen nem kanonikus fordítást is használni, de nagyon szép tulajdonképpen, inkább a Károlihoz áll közelebb, csak egy kicsit Ravasz László igazított rajta egy-két helyen. És akkor az Efézusi levélből a 4. fejezetből szeretném felolvasni ennek a mai délelőttünknek tulajdonképpen az útmutató, iránymutató alapigéjét. A 13-tól a 15. versig olvasnám. Míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten megismerésének egységére, érett férfiúságra, arra a nagykorúságra, amelyben elérjük a Krisztus teljességét. Ne legyünk többé kiskorúak, akiket ides, tova, hányt vet, űz, hajt a tanításnak akármi szele. Hamis játékosok csalárdságával, megtévesztő ravaszkodásával állnak félrevezetésre. Hanem igazságot szólván szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztus. Utána néztem, utána olvasgattam, hogy mit is jelent ez az érett kifejezés. Hát nagyjából az ember persze tudja, nem kell ezt agyon magyarázni, de mégis mindig olyan tanulságos, amikor egy kicsit mélyebbre bányászunk, hogy Isten igéjében, a Bibliában ez a kifejezés, abban az eredeti szövegben mennyi mindent jelent. És hát sok meglepetést okozott nekem, egyet-kettőt most megosztanék veletek. De hát ugyanazzal a szóval, amivel itt olvastuk, hogy érett férfiúságra hív bennünket az Úr. Ugyanezt a szót másként adja vissza a magyar fordítás, teljesen mindegy, hogy melyik fordítás, de eredetileg, az eredeti szövegben ugyanaz a kifejezés szerepel. Például a hegyi beszédben az a nagyon-nagyon kemény, nehézsúlyú jézusi mondat, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Legyünk tökéletesek. A mennyei atya tökéletességét állítja elénk célul. Ez a tökéletesség, ez is tulajdonképpen az érettség. Aztán egy másik jól ismert ige a zsidó levélből, zsidók 10.14-ből, az Úr Jézus Krisztusról írja, egyetlen áldozattal tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát egyrészt az Úr Jézus elhív bennünket egy útra, aminek a vége a tökéletesség, és tulajdonképpen ez a tökéletesedés az érettség, az érésnek az útja, amiről elhív bennünket. De hát azért indulhatunk el ezen az úton egyáltalán, azért járhatjuk, és azért lehet reménységünk, hogy ennek célja is lesz, mert ő biztosítja számunkra ezt az utat egyetlen áldozatával, mégpedig tökéletessé tette a mi utunkat. Tehát milyen érdekes, szinte felfoghatatlan az ő szeretete, hogy hív, feladatot ad, ugyanakkor mindent elvégzett és elvégez, és mindent biztosít kegyelméből, szeretetéből, hogy mi tudjunk érlelődni. Tehát egyszerre hívogat is, ugyanakkor meg is előz bennünket, mert elrendezte a kereszten a legfontosabb dolgokat, kifizette az adósságot, előkészíti a helyünket oda át, előkészíti az alkalmakat, időket a jó cselekvésére, a megbocsátások és bocsánatkérések nagy pillanatait elkészíti nekünk. Hát milyen érdekes dolog ez, ahogy körül ölel bennünket a szeretetével. Elhív, indít egy útra, de az az út az ő maga is, azt mind előkészítette. És ez mind tulajdonképpen ebből a gyönyörű, szép bibliai kifejezésből adódik. Ez az érettség, tökéletesség. És végül még egy nagyon komoly szó, egyetlen szó, amikor a kereszten kínlódik. János evangéliumában olvassuk, 19.30-ban elvégeztetett. Amikor beteljesedett, megérett az ő élete, itt a föld élete a szolgálata, akkor lett teljesen érett, amikor ezt az utolsó szót rebegi, és odaadja az életét az atya kezébe, önként. Tehát olyan megható dolog ez, hogy ő így volt érett férfiú, földi értelemben, kigúnyolva, az átok halált magára véve, teljes, tökéletes alázattal, és elvégezte, beteljesedett. Hát ez egy ilyen kis bibliai barangolás volt, hogy még jobban erősödjünk meg abban, hogy milyen nagy az Úr szeretete, kegyelme, és hát ezért van értelme minden ilyen beszélgetésünknek. Nem hív bennünket olyan útra, amelyen ne ő járna előttünk, amit ne készítene elő. Hát érdemes gondolkodni, a segítségét kérni, érdemes változtatni az életünkön, ahol kell, mert hát nem vagyunk magunkra hagyva. Ő előbb szeretett bennünket, és ez nagy üzenet. Még egyszer visszatérek erre a kifejezésre, amit itt ugye, érett férfiúság, bevégzett, célban lévő, érett felnőtt, érett, bevégzett, kiteljesedett, körbe tökéletessé lett, érett felnőttség, valami ilyesmit jelent. És erre az útra van meghívásunk. Tehát, hogyha az első ijegységen túl vagyunk, mint én akkor, amikor Lajos megkért engem, jó ez az ijegység, mert az ember akkor elindul, hogy ne pihenjünk, lelkileg ne lustálkodjunk, hanem akarjuk ezt az utat. Jó, ez a normális nekünk, és az az abnormális, ha nem ezt az utat járunk. Tehát nem kér tőlünk olyat, amihez ne adna segítséget, ezt szeretném aláhúzni. Ahogy itt az Efézusi levélben olvasgatjuk, van egy nagyon érdekes felfedezni valónk, hogy ugye itt a gyülekezeti közösségről tanít az apostol, és ebbe a témába helyezi be ezt az elhívást. Tehát itt előtte, utána is arra biztat bennünket, hogy a Krisztus testének legyünk részesei szép, szeretet egységben. Együtt vagyunk a Krisztus teste, és ebben az állapotban kell nekünk érlelődnünk, teljessé, tökéletessé válnunk. Mit mutat ez nekünk? Hogy ennek a tökéletesedésnek, ennek az érettségi folyamatnak, amiben benne vagyunk az ő kegyelméből, és amit az ő áldozata érvényesít és tesz lehetővé. Tehát ennek a folyamatnak van egy közege, a közösség. Ha az ember egyedül van, most nem fizikai értelemben értem, tehát lehet, hogy valakinek úgy alakul az élete, hogy megözvegyül, vagy akármilyen okból egyedül marad, az egy más kérdés. De lelkileg egyedül vagyok, ha nekem senkihez semmi közöm, ha senki iránt felelősséget nem tudok, nem akarok hordozni, akkor nem lehet érlelődnöm. Tehát ebből a szűkebb efézusi levélből, de az összes többi igéből, amit ebben a témában megnézhetünk, mindenből az sugárzik felénk, hogy közösségben élve másokkal, úgy tudunk érlelődni. Egyedül nem lehetséges. És nyilván a legfontosabb közösségünk, ami az állítatban is elhangzott, fölfelé az Úrral való közösségünk, viszont annak a következménye az, hogy az oldalirányú közösségeink is kell, hogy éljenek elevenen. Mert nem tudom úgy szeretni az Urat, hogy ne szeressem a fele barátomat. Ez a kettő nyilván összetartozik. Tehát közösségben érlelődünk, és hát én inkább néhány ötletet vetnék most fel, és erről érdemes lenne majd beszélgetni utána, és kiki gondolkodjon rajta, hogy milyen közösségeink vannak, és azokban vállaljuk-e a szerepünket, azt a felelős szerepet, majd mindjárt erről még szeretnék még szólni, amit ránk bízott az Úr. Ugye a legszűkebb közösségünk a családunk. Ki milyen családi kötelékben él, akinek van társa, felesége, akkor ez a legszűkebb kör. Aztán lehetnek gyerekeink, unokáink, vagy netán még mi vagyunk gyermekek, már felnőtt gyermekek egy családban. És aztán különböző körök. Van gyülekezetünk. A gyülekezeten belül jó esetben van közösségünk, ami egy szűkebb, egy lelki közösség, és aminek az eredményeképpen a gyülekezetemnek is felelősség teljesebb, és tökéletesebb, érettebb tagja leszek. És van egy lakóhelyünk, ami szintén nagyon fontos, hogy tudjuk, ahova Isten rendelt, helyezett bennünket, felelősek vagyunk egymás iránt. A város, az utca, nem mehetünk el egymás mellett úgy, hogy semmi közöm a másikhoz. Felelősök vagyunk a népünkért. Kaptuk ezt az anyanyelvet, kaptuk ezt a helyet, időt a Teremtőtől. Nem véletlenül, hogy itt vagyunk. Nem lehetünk érzéketlenek, semlegesek, hidegszívűek saját népünk gondjai, problémái iránt. Tehát különböző rétegek, különböző körök, mindenféleképpen közösségben érlelődünk. Akkor is, ha az ember kínlódik. Ha visszagondolok eddigi éveimre, évtizedeimre, ugye minden ilyen közösségben, amiben élek, amiben belehelyezett az Úristen, azért mindenhol megvoltak a csikorgások, nyikorgások, a lelki kínlódások. Igen, a családban is, házasságban is, gyereknevelésben, gyülekezetben, minden szinten. De hogyha az ember elfogadja az Úrnak azt a bizonyos segítő kezét, és hogyha én ugyan ebben sokszor elfáradhatok, de tudom, hogy ő előttem megy, készíti az utat, a lehetőséget, és érvényes a meghívás, hogy tökéletlen Csere Gábor, tökéletességre hívlak, és tökéletesen szeretlek, és tökéletesen az áldozattal elkészítettem neked a lehetőséget, akkor jó, jó lépni, és jó kínlódni. Tehát, ha így visszagondolok életem nagy kínlódásaira, utólag azt mondom, hogy jó volt. Nem az volt benne a jó, hogy elkezdtem a kínlódást, mert a kínlódás gyökere valahol mindig ott kezdődik, hogy az ember elfordul az Úrtól, nem valamiért az éberség szűnik, és kezdem a kezét elengedni. Nem ez a jó benne, hanem újra megfogni. És akkor azok a kínok, gyötrelmek, azok a javunkra válnak, és attól is érlelődünk, erősödünk lelkileg. Tehát az érett férfiúságnak ebben a bevégzett, célját járó, tudó életnek a közege, a közösség. Kinek milyen közössége van, azt jó végig gondolni, kik élnek mellettünk, kiket bízott ránk az Úr. Lehet, hogy ezek most talán olyan általánosságnak, frázisnak tűnnek, mert talán egyházi körökben túl sokat is halljuk, de azért még nagyon igaz és érdemes újra és újra mindig végig gondolni. Hiszen az is egy frázis, de azért csak mondom, sokkal könnyebb távoli embereket szeretni. Az, akikkel nem kell naponta együtt lennem, akiket nem kell kerülgetnem, sokkal könnyebb általánosságban szeretetről beszélni, emberiséget szeretni, az egy könnyű dolog. De nekünk nem emberiséget kell szeretnünk, hanem személy szerint embereket, akik esetleg bennünket éppen bosszantanak, fárasztanak, akik ellenkeznek, de pont ebben a nehéz szeretetben ebben érlelődünk. Tehát a közege az érlelődésünknek, az érettségünk, folyamatunknak a közege az emberi közösség, annak a különböző fajtái. És akkor tovább lépnék egy következő témára, hogy ennek a szellemi érettségnek, érett férfiúságnak a lényege tulajdonképpen egy akarati döntés, hogy én akarom, elfogadom Isten hívását, és akarom. Akarom, szeretném és akarom igénybe venni az ő segítségét, és akarom járni ezt az utat. Hát ne azt nézzük, hogy sikerül. Ne azt nézzük, amit ugye bennem is a védekező reflex, most megint már harmadszor emlegettem Lajos meghívását, egy este történt. Az a védekező reflex, hogy én nem vagyok annyira érett. Én már legalább kapásból 10 olyan dolgot tudok mondani az életemben, amit egy érett férfi nem csinált volna biztos. Ha ezt nézem, soha sehova nem jutunk el, nem jutok el. Hanem a meghívásra kell nézni. Az Úr mondta, az az Úr, akinek a szeretetét már megtapasztaltam, akihez megtérhettem 20 éves koromban, akinek már a kegyelmét olyan sokféleképpen megízleltem, megtapasztaltam. Hát ha ő mondja, akkor igenis szeretném és akarom. Akarom járni ezt az utat. Hát az egy dolog, hogy hogyan járom, de szeretném jobban. Tehát ez az akarat nagyon fontos, hogy hozzunk egy ilyen igent a szívünkben, a gondolatainkban, és akarjuk. És akkor nyilván ez a szellemi akarat, ez a döntés, ez aztán cselekedeteket szül, hiszen értelmetlen dolog akarni valamit, ha nem teszek semmit, akkor elmélet marad. Tehát nyilván az akaratnak az édes testvére, hogy valamit cselekszem, a cselekedet, a tevékenység, a szeretetnek a cselekedetei. Ha ezt az Efézusi levelet olvasgatjuk, akkor itt két ilyen férfiúi feladat rajzolódik ki előttünk. Az egyik a szellemi éberség, ez a szellemi, lelki, őrállói feladat. És a másik pedig a szeretetben való gyakorlás ennek a feladatnak. Tulajdonképpen lehet, hogy ez egy feladat, csak két felé osztottam, olyan, mint a botnak a két vége. Lehet vitatkozni, hogy mettől meddig tart, de minden botnak két vége van. Legyen a mi, idézőjelben mondom, botunknak az egyik vége a szellemi, őrállói feladat, ez az éberség, a másik vége pedig a szeretet. Szeretet nélküli őrállóság az nem működik. Hogyan is írja itt az ige, megint térjünk vissza. Ne legyünk többé kiskorúak, akiket ides tova hányt vet, hűz, hajt a tanításnak akármi szele, hamis játékosok családságával, megtévesztő ravaszkodásával, állnok félrevezetésre, hanem igazságot szólván, szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztus. Hát igazságot szólván, igazságot szólni akkor tudunk, hogyha éberek vagyunk, ha felismerjük a hamis hangot, tehát ez is egy ilyen kettősség. A férfiú élethivatásunk, nekem is és mindannyiunknak, hogy figyeljünk abban a körben, ami ránk van bízva, családban, gyülekezetben, utcában, városban és népben, kinek mi adatot. Ha valaki főnök, akkor még az én hitem szerint még a beosztottaira is érvényes, még ha valaki tanár, akkor a diákokra is érvényes, a orvos akkor a betegeire, tehát lehetne ezt ragozni és részletezni. Figyelnünk kell, mindig figyelnünk kell, mert jön a hamis, a kísértő hangja, a hamis szó, mindig jön az átverés, a nagy átverés, mindenféle csatornán, minden módon jön. És most én nem, most senki ne értsen félre, nem akarok még véletlenül sem napi politika szintjére evezni, de azért a hétköznap tele van mindenféle szintű hazugsággal. Tehát ha a piacon beszélgetünk a sorban az előttünk állóval, hogy miért drága már megint a narancs. Már abban a beszélgetésben is előjön a hamis hang, az átverés. esetleg már úgy megyek haza, és én is otthon kezdek hőbörögni, és már nem az a tiszta hang, nem az az igaz hang, amit az Úr adna nekem. És akkor nem is beszélünk, amikor tévét nézünk, és lehetne még sorolni. Tehát ez a szellemi éberség, hogy figyelek, jó lelkiismerettel, éberséggel, nem szabad elaludni lelkileg, mindig figyelni, hogy felismerhessük, hogy mi a hamis, mi a hazug, a félrevezető, mert az elvisz bennünket. Akkor ugye, aki elsodortatik, ott már szó sincs arról, hogy ő maga megy egy úton, nincs már céltudatosság, nincs a helyén, szó sincs arról, hogy ő érett, ő beteljesedett, hanem ő sodródik, ő már egy bábú. A hazugság az elsodor bennünket, és áldozatok vagyunk. És ehelyett adja az Úr az ő igazságát. Nyilván a családban ez egy másik téma lehetne, nyilván a feleségnek is megvan a maga szerepe ebben, de most a mi dolgunkról beszéljünk. Én azt gondolom, így tanultam, és a tapasztalat is ezt aláhúzta, hogy nekünk különösen nagy szerepünk van abban, hogy a családban ez az igaz hang, az Úr Jézus igaz hangja otthon legyen. Tehát, ha a feleségünk a belső dolgok, a finom dolgok felelőse, mi pedig az őrállók vagyunk, a durva munkát azért azt nekünk kell elvégezni, a határokat meghúzni, a durva külső támadások elől lehúzni a redőnyt. Durva támadásnak értem mondjuk, amikor egy kamasz gyerekünk szinte diktátorként mondja a kívánságait, ez és ez legyen, és akkor mi felfedezzük, hoppá, most nyílik egy csatorna, ami a családba bevezeti a szennyvizet, a mocskot, a hazugságot, akkor nekünk kell a talpunkra állni, és bezárni az ajtót, hogy eddig és ne tovább. Tehát szeretlek, de a család rendjért én vagyok a felelős. És mindez szeretetben természetesen, mert azért ezek nem olyan egyszerű dolgok. Könnyebb róla beszélni, mint a saját gyerekünkkel zöldágra vergődni, és lehet, hogy neki is van egy kicsi igaza, és korán sem biztos, hogy 100%-ig nekem van igaza, de az Úr ad ehhez bölcsességet, kérni kell és adja, és minden szeretetben ezt a harcot, az igazság keresését, az éberség megélését, minden szeretetben erre kell törekednünk, gyakorolnunk. Most mondhatja bárki jogosan, hogy ez mind-mind elmélet. Hát elmélet, ez így igaz. Lehet gyakorlativá tenni, jó lenne majd erről még beszélgetni. Ha az ember gyakorolja ezeket, akkor egyre jobban megy. De mindesetre az elmélet is szükséges, egyszer meg kell fogalmaznunk, akarnunk kell, ki kell mondani, hogy akarom. Úgy, ahogy egyszer az ember az életében, a házasságkötéskor is kimondja azt, hogy igen, ezzel a nővel akarok együtt élni, és milyen jó a nehéz időkben visszaemlékezni, hogy a feszültségek közepette át. Mit mondtam én egyszer? Akartam. Hát akkor most már nem akarom? Mi van most? A hitbeli döntéseinkkel is így van. Akarok a szeretet útján járni, amire meghívást kaptam, ami ki lett fizetve? Akarok, igen. És ezt meg kell újítani, ezt az akaratot, ez meg néha kell az elméletet mondani, hogy ne felejtsük. Ismételjük. És ha az ember akarja és csinálja, akkor egyre inkább csiszolódunk, és megy majd ez a szeretetben való éberség, családőrzés, gyülekezetőrzés, stb. Igen, vannak összetűzések, fájdalmak, esetleg átmeneti sértődések is lehetnek, de gyakorolni a szeretetet, és egyre jobban megy. Kicsit olyan ez, mint amikor a gyermek biciklizni tanul. Az elején még nehéz, dülöngél, fogni kell a nyakát, de minél többet gyakorolja, annál jobban megy. Ha az ember nem kezdi el soha gyakorolni ezt a szeretet művészetet, hát akkor nehezen megy. És nekünk, mivel felnőttek vagyunk, felnőttnek kell lennünk, fel kell nőnünk, senki nem foghatja a nyakunkat, így ember fia, ember lánya. A feleségem nem azért adatott, hogy az én nyakamat fogja, hogy én tanuljam ezt a szeretett biciklizést. Nekem kell megtanulni egyedül önállóan biciklizni, önállóan egyedül szeretett döntéseit meghozni, szeretetben cselekedni. Tehát őrállás szeretetben, a közösség közegében, ez a mi érettségre való elhívásunknak, életutunknak a vázlata. És ezt kell valahogy saját életünkre alkalmazni. Egy példát szeretnék még elmondani, és néhány igét felolvasni. Kezdjük az igékkel. Nem lesz olyan sok, 3 igét kiválasztottam magamnak a sokból. Az első Jakab apostol levele, az első fejezet 2. versétől olvasom. Tehát Jakab első fejezet 2. versétől. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle megpróbáltatásokba estek. Tudván, hogy hitetek megpróbálása álhatatosságot szerez. Az álhatatosságnak pedig tökéletes cselekedet legyen a gyümölcse, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek fogyatékos a bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadja neki is. Tehát az álhatatosságnak tökéletes cselekedet. Ez megint annak a kifejezésnek egy másik megjelenése. Az Istenhez való álhatatosság, hogy nem felejtem, hogy akarom, annak meg lesz az eredménye, a gyümölcse, és az érett gyümölcs lesz, érett cselekedet. És ha érezzük, hogy gyengék vagyunk, kérni kell, megadja hozzávaló bölcsességet, erőt. A második igénk az legyen János levele, János első levele. Negyedik fejezet, 17. vers, 17.-18. vers. Azzal lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem a büntetés, tehát aki fél, nem lehet tökéletes a szeretetben. Itt is ez a tökéletes szó, ez arra utal az alap kifejezésünkre. Az érett férfiúság, a teljes szeretet, a tökéletes szeretet, amiben nincsen félelem. Tudom, hogy gyenge vagyok, tudom, hogy erőtlen vagyok, kísérthető vagyok. Tudom, hogy még nem vagyok a célnál, még fejlődnöm kell, de engem teljesen szeret az Úr, és én nekem is teljesen szeretnem kell őt, és a rám bízottakat is megpróbálom teljes szívvel, emberként szeretni. És az kiűzi a félelmet. Gyakran félünk egymástól, félünk magunktól, és úgy nem megy a szeretet. És végül az első korintusi levélből a 16. fejezet, a levél vége felé. Első korintusi levél, 16. fejezet, 13. vers. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Legyetek erősek, és minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez is rémel a mai mondandónkra. Akkor egyetlen példát még elmondanék. Ez egy kettős példa, de igyekszem röviden. Hát a Biblia is tele van gyönyörűséges szép példákkal, és én egy talán kicsit furcsa, szokatlan példát hozok egy érett férfiúra. Kornélius százados, ismerjük a történetét a cselekedetek, apostolok cselekedeteiből. Az egész név, egész zsidó név tisztelte, szerette, sok jót tett a zsidókkal. Nem hergelte őket római lévén, szerette őket, jót tett velük, gyakorolta a szeretetet. És ugyan nem rágja a szánkba a Szentírás, de azért az összefüggésekből sejthető, hogy katonának, századosnak, parancsnoknak sem lehetett rossz, különben már valószínűleg leváltották volna. Tehát ő, mint római állampolgár, mint katonatiszt, mint egy leigázott nép körében élő hivatalos személy, minden irányban, minden közösségi kapcsolata rendezett volt. És miért? Azt olvastuk, hogy még Péterrel való találkozás előtt is ő már nyitott Istenre. Ő szerette azt, akiről még alig tudott valamit. Egy érett férfiú. Már megvolt benne a szellemi akarat. Ő már észrevett valamit ott a zsidók között élve. Már észrevette, hogy hol lehet, ki lehet az Úr. A közösségi kapcsolataiban ez a szeretet kapcsolat élt. De nem egy erőtlen, kaotikus szeretet volt egy parancsnoknak. Rendezett életet kell élnie. Az egy rendezett szeretet volt. Egész biztosan tudta, hogy mit jelent a szeretet a beosztottjával szemben, a rabokkal szemben, a rómaiakkal szemben, zsidókkal szemben, de rendezett volt az élete. És milyen csodálatos, hogy tulajdonképpen az egész házanépére, családjára milyen áldás szállt, hogyan tudta befogadni Pétert. És így egy kicsi rövid történetben látjuk az ő fejlődését, hogyan alakul, hogyan érik. Nagyon kedves figura számomra Cornélius, érdemes tanulni tőle. A másik példa nem bibliai példa, hanem egy kicsit irodalmi, történeti példa, lehet, hogy megint talán néhányan csodálkozunk, miért hozom fel őt. Szándékosan most nem valami ismert hithőst hoztam elő, vagy hozok elő. Egy írót, mesemondót, a nagy mesemondót, Elek nagyapót, Benedek Elek. Én még az ő mesén nőttem fel, de mindig csodálkozom, a hittanosaim nem is ismerik a nevét. Teljesen kiment a divatba, mai gyerekek szinte nem is tudják, hogy ki volt. Na most én nem a meséről szeretnék szólni, azon lehet vitatkozni, nem minden szempontból jó, talán van, aki nem tartja jónak, hívő körökben sem. Az biztos, hogy azért a jó és a rossz mindig hajszálpontosan külön válik, tehát én 20 éves koromig nem olvastam igét, de a Benedek Elek mesékből tudtam, hogy nincsen átjárás jó és rossz között. Ez egy nagyon nagy tanulság volt nekem. A jó az mindig jó, és győznie kell a végén. Talán kicsit meseszerű, de én akkor azt azért még Isten ismerete nélkül is tudtam, hogy nem lehet keverni jót a rosszat, az két különböző dolog. Benedek Elek nem csak meseíró volt, hanem nagyon tehetséges író, hírlapíró, szerkesztő, politizált is. Mindenesetre egy nagy karrier vált be őt Pesten. És tudjuk, hogy ő erdélyi születésű, és amikor Trianon beköszöntött, ő nagy vívódások árán fogta magát, már öreg fejjel is visszament a szülőföldjére. Hát akkor százezrek jöttek, nagyon kevesen mentek, ő azon egyike, azon keveseknek, akik mentek. Innen mentek oda-vissza. Miért hozom fel őt érett férfiúnak? Megvolt a hite, ha az ember az önéletírását olvasgatja, egész életében tulajdonképpen megélte azt is, hogy mit jelent tékozló fiúnak lenni, saját magát tékozló fiúként éli meg élete fiatal időszakában. Neki is megvolt ez az útja. Személy szerint konkrétan még a bocsánatkérés, a megbánás is megtapasztalható benne, a szolgálat, a rábízott közösségnek a szolgálata. Tudjuk, hogy a szülőfalujában épített magának egy házat, egy nagy családi kúriát, abban a célból, hogy ott az összes gyermeke, unokája, mindenki ott lehessen. Asztalossal készítettek egy óriási méretű ovális asztalt, úgy tervezték, hogy nem is, most nem akarok hasrőtve számokat, mert nagyon-nagyon sok unoka is elférjen ott, gyerekek, menyek, mindenki. Tehát egy ilyen családcentrikus őrizte a családot, a pénzét, a tehetségét, úgy rakta Isten kezébe, úgy kamatoztatta, hogy mindig ott lebegett előtte a család őrzése. Nagyon-nagyon megható, valaki most kimegy, Kisbaconba meg lehet nézni a házát, megható, hogy valakinek ez volt a fő házépítési elve, a család megőrzése. Megható a házasságának a története. Ő egy zsidó lányt vett feleségül, és megbeszélték, megállapodtak abban, hogy az asszony követi a férjét. Nem tudom természetesen, hogy a felesége megtért, vagy hogyan tért meg, ezeket a részeket nem tudom. De mint őrálló példa lehet előttünk, mert valamit ő megérzett, hogy ha ő neki ki Krisztus fontos, akkor nem lehet egy ilyen hasadás a családjában, hogy valaki ezt az utat nem követi. És milyen csodálatos szép, hogy a feleség szeretettel, alázattal ezt elfogadta. Ő hátat fordított a zsidó vallásának. Senki ne értse félre, én most nem a zsidó vallás ellen beszélek, hanem azt szeretném kihangsúlyozni, ha egy családfőnek Krisztus a legfontosabb, tehát Elek nagyapónak az volt, akkor az egész család így működhet. Ott nem lehet hasadás, felemás, iga. Ezt ők így oldották meg, mi talán másképp oldjuk, mások a problémáink, de a tanulság a lényeg, hogy ha őrállóak vagyunk szeretetben, de ragaszkodni kell ahhoz, hogy a mi családunk az Urat szolgálja. Ebben valamilyen szintű egységnek kell lenni szeretetben. És még egy utolsó momentum az ő életéből. A Trianon után ő hazament, és ez az egykori sikeres, jól kereső, közéletben forgolódó ember mire adja a fejét, hogy gyermekirodalmat szervez. Ő szerkesztette a valamikori Cimbora című gyermek folyóiratot, borzasztó erőfeszítésekkel, minden anyagi tartalékát ráköltötte. Ő azt értette meg, hogy neki a kisgyermekeket kell szolgálni, miután már az unokái nem voltak a közelében, tehát egy nagyobb méretű körben is a döntései úgy születtek meg, hogy közösségben gondolkodott. Akkor a tehetségét, a pénzét arra szánta, hogy a népének a kis gyermekeit tudja erkölcsileg, szellemileg úgy táplálni, erősíteni, ahogy az ő Isten előtti lelkiismeretének megfelelt. Nem részletezem tovább most Benedek Eleket, csak egy példa volt arra, hogy még irodalomból, történelemből is találunk számtalan nagyon-nagyon jó példát, akiket nyilván nem utánoznunk kell, más korszak, más helyzet, lehet, hogy nem lehet biztos, ők sem voltak tökéletesek, ahogy én sem, de ezekből az életekből valamit meg lehet érteni, és jó azon elgondolkodni, és talán egy kicsit ösztönöz bennünket. Köszönöm szépen a türelmet, a figyelmet, remélem, hogy nagyon nem léptem át az idő határokat, és egy kicsit csendességet tartsunk, néhány szóval imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy a te szempontod, a te tekinteted az más, mint a mi emberi nézésünk. Köszönjük, hogy érettségre, teljességre hívsz bennünket. De köszönjük, hogy nem csak hívogatsz, hanem te már meg is előztél bennünket, hogy készen van már valahol az a teljesség, és nekünk csak fel kell fedezni az időket, az alkalmakat, a körülöttünk élőket. Kérünk, hogy adj nekünk akaratot szívünkben, elménkben, ha ez még nem született meg, és ha már akarjuk, akkor emlékeztess bennünket arra, hogy ne felejtsük el. Igenis, akarjuk járni a te utadat. Akarunk felnőtté válni, megérni. Akarjuk elfogadni azokat, akiket ránk bíztál, azokat az embereket, azokat a közösségi köröket. Téged kérünk, hogy adj nekünk szereteted, a teljes szeretetedből, hogy mi is tudjunk szeretni. Nyisd ki a szemünket, adj nekünk szellemi éberséget, hogy tudjunk őrtállani azon a helyen, ahova állítottál. És még egyszer kérünk, hogy a szeretetet nagyon gazdagítsd meg bennünk. Gyakorlati módon. Hogy megérthessük, hogy gyakorolgassuk, próbálgassuk. Ne fáradjunk bele. Köszönjük, hogy könyörgésünket meghallgatod. Legyen áldott a te neved. Amen.
Köszönjük szépen az előadást. Csak néhány gondolat a csoport beszélgetésekre is gondolva, hogy majd ne felejtsük, amelyek itt felvetődtek, és szerintem nagyon fontosak, érdemes magunkkal vinnünk, és a délután is előhoznunk, hogy például hogyan vagyunk mi őrállóak családban, hogyan forgunk a gyülekezetben, vagyunk-e őrállóak a gyülekezetben. És hallhattuk, hogy csak közösségben tudunk érlelődni, vajon megvannak-e azok a közösségeink, ahol érlelődni tudunk. Úgyhogy ezen majd a hangverseny alatt is gondolkodhatunk. Most még mielőtt átmennénk a templomba, énekeljünk egyet.
Legyünk annyira otthonosak, hogy találjuk meg ezt a piros énekeskönyvet. Annyi nincs, ahányan vagyunk, de talán minden 2-3 emberre jut egy darab, egész biztos. És a 34-es éneket keressük meg ebből a pirosból. Ez kapcsolódik az elhangzott példához, Cornelius példájánál hangzott el, hogy az érettség a szeretethez nagyon közel áll.